Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mohai Gábor előadó művésszel, rádiós bemondóval Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a stúdióban pedig Mohai Gábort, Kazinczy díjas előadó művészt, rádiós, televíziós bemondót, műsorvezetőt. Jelenleg úgy tudom, hogy a Bonum televízióban dolgozik, a televízió hangja, de mielőtt rátérnénk arra, hogy mit is csinál mostanában, szeretném kérdezni a gyerekkoráról. Milyen volt egy görögkatolikus pap, édesapa mellett felnőni?
Sajnos azzal kell kezdenem, hogy édesapám valóban görögkatolikus pap volt, de én nem mellette nőttem föl. Ezt nagyon hosszan lehetne taglalni, nagyon hosszan lehetne róla beszélni, de talán röviden annyi, hogy ami nagyon ritkán fordul elő görögkatolikus papcsaládok történetében, esetében, az én szüleim egész kicsi voltam, amikor elváltak. Én 14 éves koromig nem is találkoztam édesapámmal, 14 éves voltam, amikor először láttam őt, illetve úgy először, hogy emlékeim vannak róla, mert olyan kicsi voltam, hogy semmilyen emlékem nem volt róla, csak a testvéreim elbeszéléséből tudtam meg. Meg hát láttam róla fényképeket természetesen. A közelségét azt nem élveztem. Én ennek úgy érzem, hogy hátrányát akkor nem éreztem, és most sem. Nagyon szeretett családban nőttem föl, ugyanis amikor elváltak a szüleim nem sokkal utána, édesanyámmal elmentünk az ő testvéréhez, az én nagynénémhez, és én ott olyan jól éreztem magam, hogy mikor vége volt a nyaralásnak, akkor azt mondtam, hogy én még maradok egy kicsit, nem megyek haza, nagyon, nagyon jó, és ebből a kis maradásból 10 év lett. Én 10 évig a nevelőszülőknél voltam, tehát édesanyám testvérénél, de én őket az első perctől kezdve anyunak és apunak hívtam. Édesanyám nagyon sokszor meglátogatott, meg hát állandó kapcsolatban voltunk, de édesapám úgy adódott, hogy nem. 14 éves koromban, a 8. osztály elvégzése után találkoztam vele először. Az édesanyám testvérének a férje, tehát a családfő, pénzügyőr volt a foglalkozása, és ebből adódóan őt az országban ide-oda helyezték. Laktam én Szerencsen, elmondás szerint arra már nem nagyon emlékszem, mert az volt az első, Szerencsen, Kőszeggen, Szent Gotthárdon, Vasváron, Gyöngyösön, a 14 év alatt, vagy valahány 10 év alatt, mert 14 éves koromban ott Gyöngyösön fejeztem be a 8. osztályt, és aztán kerültem haza Debrecenbe. Ezért mondom mindig azt, hogy én debreceni vagyok, mert tulajdonképpen ott kezdtem el igazán eszmélni. Végül is nekem 3 apám volt. Volt egy édesapám, volt a nevelőapám, akit szintén apaként szerettem, és úgy alakult, hogy édesanyám férjhez ment egy orvoshoz, akit én szintén apámként szerettem. Úgyhogy nekem valahogy egész volt ez az egész élet. Nekem volt édesanyám, több is, édesapámból 3 is volt, úgyhogy nyomot nem hagyott, rossz nyomot nem hagyott bennem ez. Legalábbis én úgy érzem. Nagyon szép emlékeim vannak a gyerekkoromtól.
És ez az esemény, meg az életkörülmények hogyan hatottak a hit életére, az Istennel való kapcsolatára?
A hit életemre úgy hatottak, hogy természetesen gyerekkorban még az ember nem tudja, mi az, hogy hit élet, nem foglalkozik ezzel, de ők is vallásos emberek voltak, bár az ő foglalkozásából kifolyólag nem volt előnyös az, hogy esetleg templomba járjanak, de engem járattak. Az iskolában akkoriban nem is volt hittanóra. Amikor én bekerültem az iskolába, általános iskolába, és külön kellett járni a templomba hittanórákra. Ez Vasváron történt éppen, ott voltam első áldozó, és amikor mentem hittanórára, akkor nekem mondták, hogy hát ne azt mondd, kisfiam, hogy hittanórára mégy, hanem meseórára. És akkor mindig mondta, hogy megyek meseórára. Viszont most is ott van a falon az első áldozó iképem, emlékem.
Több helyen olvastam, hogy érdekelte az orvosi terület, hogy mindig szerette volna, hogy segítsen az embereken. Aztán mégis jött a média. Hogyan alakult ez át önben?
Az orvosi hivatást azt édesanyám második férjétől kaphattam, már az orvosi hivatás iránti érdeklődést, mert amikor én ott voltam náluk, akkor hát mindig a rendelőben. Egy kis falu volt akkor, Újfehértó, ez Szabolcs megyében van, most már város, egy meglehetősen nagyméretű város, és akkor ő a falunak, községnek nagyon tisztelt orvosa volt, nagyon-nagyon szerették az emberek. Én állandóan ott lebzseltem az orvosi rendelő körül, és láttam, hogy ő mennyire törődik a betegekkel, mennyire szeretik őt a betegek. Még olyan betegek is jártak hozzá, akik más orvoshoz tartoztak. És innen jöhetett ez. Aztán érettségi után, amikor engem nem vettek fel az egyetemre, orvosi egyetemre, aminek minden alapja megvolt. Én mindenből jelesen érettségiztem. Fizikából ugye nem kellett érettségizni, de matematikából igen. De matematikából azért kaptam kettest, mint reál tárgyból, mert mindenből ötöst kaptam, és nyilván a tanárokban megvolt a jó indulat, hogy akkor ezt a okos kisfiút nem szabad megbuktatni, és a sok-sok ötös mellett nekem volt egy kettesem, kegyelem kettesem. És akkor én megfogadtam érettségi után, amikor az első példát meg kellett oldani írásban, és nekem az osztásnál több jött ki, mint amit el kellett volna osztani, hogy én, ha befejezem a gimnáziumot, még a dátumot is betűvel fogom írni. És szokták azt mondani, hogy minden tárgynak, amivel a gyerek foglalkozik, vagy amiből oktatják a tanárok, annak nagyon-nagyon nagy haszna lesz későbbiekben. Én ezt a magam példájával meg kell, hogy cáfoljam, lehet, hogy ezzel sokan nem értenek egyet. Nekem eddigi hosszú életem, vagy eddigi életem folyamán soha nem volt szükségem a matematikára. Legalábbis én úgy érzem, hogy nem volt szükségem, mert mindig olyan dolgokkal foglalkoztam, ami a számokat messziről elkerüli. Úgyhogy én inkább az irodalom mellett maradtam, a humán tárgyak mellett.
És az a segítségnyújtás, amit szeretett volna, az megvalósult ezen a másik szakterületen, amiben aztán az egész életében.
Igen, de még, bocsánat, az előző kérdéshez elfelejtettem elmondani, ami tulajdonképpen a lényeg, hogy én megpróbálkoztam a szülői akaratnak megfelelően jelentkezni az orvosi egyetemre, tudtam, hogy nem fognak felvenni, és utána elmentem egy kórházba Debrecenben, a szülészeten dolgoztam, mert egy osztálytársamnak az édesapja ott volt orvos, azt hiszem, és akkor mindkettőnket, egyikünket sem vettek fel, és akkor mindkettőnket elhelyezett műtős segédnek. És én ott dolgoztam, na most el lehet képzelni, hogy egy 18 éves fiatalember, aki két hónap előtte még az iskolapadban ült, bekerül egy szülészetre, ahol azt se tudja, hogy a vizsgálatoknál oda szabad-e nézni, vagy be kell csukni a szemét, amikor egy anyát láttam ott, például a műtőasztalon, vagy a szülőszobában. Szóval ez nagyon-nagyon mély benyomást tett rám, és a műtős segédeket, nem tudom, hogy most mi a helyzet, de akkor bizony nem sokban nézték, még az egészségügyi dolgozók sem, orvosok, senki. És volt ott egy kismama, akinek hónapokig bent kellett feküdnie a kórházban, veszélyeztetett terhes volt. És ő valamit meglátott bennem, hogy hát nem vagyok egy olyan utolsó buta gyerek, és elkezdett velem beszélgetni, és sok-sok hónap alatt egész kis barátság alakult ki közöttünk, nagyon sokat beszélgettünk munka után is, és amikor elérkezett a szülésnek az ideje, akkor világra hozta a kisbabát, és ő meghalt. És akkor nekem ezzel a volt osztálytársammal együtt kellett levinni őt a hullakamrába, és az én lelkemnek ez teljesen betett. Én abban a pillanatban levetettem magamról a kórházi műtősegéd ruhát, egy szót nem szóltam senkinek, és hazament, ahogy én most többet ide nem jövök, fogtam magam is, hazamentem, és akkor 3 hónapig én nem is tudtam semmit csinálni, csak verseket olvastam, és ahogy még ez a rossz emlék megmaradjon bennem továbbra is, egyszer csak hozott a postás, soha nem felejtem el, 9 forintot, mikor már kezdtem elfelejteni, bár ezt soha mai napig nem tudom elfelejteni, ezt a történetet, és a csekk hátuljára az volt írva, hogy hullaszállítás. Hát akkor még ez kellett nekem. Úgyhogy való az ilyen ember orvosnak? Nem való az ilyen ember orvosnak, úgyhogy inkább az irodalmat választottam.
És hogy indult el ezen az úton, hogy aztán láthattuk a TP képernyőn elég hosszú ideig?
A versmondással kezdődött, én előbb mondtam verset, mint például híreket, vagy időjárás jelentést a rádióban, vagy a televízióban. Debrecenben, amikor bekerültem a gimnáziumba, a Tóth Árpád gimnáziumba, akkor az én nagyon szeretett magyar tanárom, aki most 92 éves, akkor neki nem az volt az első kérdése hozzánk gyerekekhez, akik ültünk a padban, hogy téged, fiam, hogy hívnak, hanem azt kérdezte, hogy neked, fiam, ki a kedvenc költőd. És én nagyon-nagyon izgultam a névsor közepetáján otthon, csak rám ne kerüljön a sor, mert nekem nem volt kedvenc költőm. És a jóisten ezt meghallgatta, és nem is került rám a sor, és akkor hazamentem, akkor levettem a polcról egy Petőfi kötetet, mert Petőfi kötet minden családban van, bár én akkor már, hogy még fokozzam a bonyolultságot, albérletben laktam Debrecenben 14 éves koromtól kezdve. Mert én mindenképpen debreceni diák akartam lenni, de nekem Nyíregyházára kellett volna járnom gimnáziumba. De a nővérem a debreceni Svetichbe járt a római katolikus gimnáziumba, és én is oda akartam járni, mert hogy ez majd, hogy nem egymás mellett lévő épület volt, valamikor egy épület volt a kettő, csak aztán államosítás után elvették, és nagyon keveset hagytak meg az egyháznak. És akkor azt mondtam, visszatérve az irodalomórára, hogy másnap, hogy nekem Petőfi Sándor a kedvenc költőm, otthon bemagoltam egy pár vers címet, azt elmondtam, és akkor kezembe adott a tanár úr egy verset, hogy olvassam föl, és azt mondta, na ez nem is volt olyan rossz, és bevette az iskolai irodalmi színpadba. És ennek nagyon-nagyon sok évtizede már, de higgyék el nekem, hogy én azóta nem telt el egyetlen nap sem az életemben, hogy én verset nem mondanék, ne olvasnék, nem mondanék, nem mondanám otthon, nem mondanám magamban, ha autót vezetek, autóvezetés közben, este. Nincs olyan nap, hogy én verset, nem is azt mondom, hogy verses kötetet veszek a kezembe. Az évtizedek során nagyon-nagyon sok verset megtanultam, van a fejemben több száz vers, és akkor azokat elkezdem mondani. Tehát nekem nincs olyan napom, ami vers nélkül telne el.
Meg lehet azt fogalmazni, hogy mit adnak a mindennapokban ezek a versek?
Ezek a versek nekem rákérdezett, hogy az elején, hogy a hitéletemre. Én ezekben a versekben mindig a jó Istent látom, őt keresem, és azt hiszem, hogy mindig találkozom is vele. Olyan verseket választok ki, olyan verseket adok át a közönségnek, amiben így vagy úgy mindenhol ott van a jó Isten. Tehát, ha én olyan verseket választok az előadó estjeimbe, amely verseket én is írhattam volna, ha kaptam volna az Istentől tehetséget az íráshoz, de mivel azt nem kaptam, talán egy kis talentumom van a versmondáshoz, ezért aztán ezeket a verseket. Talán még azt is merném mondani, hogy nagyon gyakran imaként mondom el. Egyszer egy nagyon szép kritikát kaptam egyik előadó estemre. Az volt a címe, hogy Mohai Gábor verssel imádkozik. És aztán jött a kritika róla, egy nagyon szép, ezt a mai napig őrzöm, megvan nekem ez az írás. Tehát nekem a versek a Biblia mellett a legfontosabb baka világom.
Ha most azt kérném, hogy most itt a Mária Rádió hallgatóinak melyiket mondaná el, vagy melyikből idézne egy részletet, melyikből lenne az is, hogy meghallgathatjuk-e?
Hát, persze. Elmondok egy Kondor Béla verset. Ennek a címe Két fohász. Isten, ha engedted, lehajtott fejjel rohannom a test szégyenét, és az éjj ész barom kínjait egy forró leheletért csupán nem egyéb miatt. Most jöjj emberi melegű szemsugaraddal, enyhítsd a rám hidegült, nehéz verető vigyorgást. Faragatlan állataid létükkel élnek és dicsérnek szavaktól mentes hangjaikon. Önmagamtól szabadíts meg, mert gonoszabbat nem ismerek én tudatlan. Jó Uram Isten, már azért is a bánat engem epeszt, ha süket forgolódással imádlak csupán. Kedves jó Úr, inkább vidámat ne adj, hanem zúgó mámort, dolgos napokat ajándékozzál. Mennybéli szerető, kereslek, szeress. Tengerbe el ne vésszen üröm árja szökelő rossz kedvemnek, de emberre szálljon öröm árnya nyugodt kezeidnek.
Köszönjük szépen. Az az érdekes, amikor hallgatom a versmondásait, két szó sokszor eszembe jut. Az egyik a szolgálat, a másik az alázat. Tehát valahol úgy érzem, hogy a költő nem mondana se többet, se kevesebbet, mint ahogy ön tolmácsolja a verseit. Önnek mit jelent a szolgálat?
Nagyon rátapintott a lényegre, az életem lényegére. Én most már 42. éve vagyok bemondó, mert a mai napig is dolgozom a Magyar Rádióban is. Talán a Mária Rádió hallgatói is, hallgatnak néha Kossuth Rádiót, és ott a mindennapi déli harangszó előtti helytörténeti ismertetőt én most már 7 éve minden nap, vagy 8 éve most már minden nap én mondom, ezt nagyon-nagyon szeretem, megörököltem nagyon szeretett atyai kollégámtól, a néhány éve eltávozott Bőzsöny Ferenctől. És azt tudom mondani, hogy nekem az első perctől kezdve a rádióban való jelenlét, a bemondói munka a szolgálatot jelentette. Úgy is mondtuk annak idején, és azt hiszem nem csak nekem, hanem kollégáimnak is. Mi úgy is mondtuk mindig a legtöbben, hogy hát szerdán, nem tudom, 12-től 18 óráig vagyok szolgálatban. Nem azt mondtam, hogy megyünk dolgozni, vagy hogy szolgálatban vagyok, vagy ha hívtak valahova szinkronba, vagy valamilyen fellépésre, vagy egyéb munkára, akkor megnéztem a naptáromat, és mondtam, ez nem jó, mert akkor éppen szolgálatban vagyok. És azt hiszem, hogy talán nem szeretnék én senkit megbántani, de a mai fiataloknak is ezt szem előtt kellene tartani, hogy ha megszólalunk a rádióban, akkor a mikrofont azt nagyon-nagyon kell tisztelni, és a mikrofon mögött az embert, a hallgatót. Mert hát azért vagyunk ott, hogy őket tájékoztassuk, de ez egyre inkább, egyre ritkul, én úgy látom, hogy valaki ezt tartaná most a fiatalok közül a legfontosabbnak. Pedig hát ennél fontosabb nincs. Egy nagyon kis egyszerű példa, hogy amikor én először, vagy a bemondói pályám legelején, mondjuk megszólaltam reggel 4:30-kor a Kossuth Rádióban a Rákóczi induló hangjai után, akkor az valami határtalan boldogsággal töltött el. Megnyomtam a gombot, és akkor úgy éreztem, hogy magamra nyitottam a világot. És jó hangosan, természetesen idézőjelben akartam mondani, hogy ezt még Nyíregyházán is hallják, ne csak a Pródi Sándor utcában. És akkoriban úgy volt, hogy ültünk a műsorvezető mellett, és közben mentek a zeneszámok, és akkor nekünk minden zeneszám után be kellett mondani, hogy hány óra. 6 óra 54 perc. Akkor lement egy zeneszám, mondjuk 3 perc, 6 óra 57 perc. Mert reggel munkába induláskor az embereket az érdekelte legjobban, hogy jaj, gyorsan ígyuk meg a kávét, csomagoljuk be a zsíros kenyeret, vajas kenyeret, a 10 óraira a gyerekeknek esetleg itt hagyni, hogy hány óra van. És minden 10 percben pedig el kellett mondani az időjárás jelentést, hogy milyen idő van. Ez a két legfontosabb dolog szerintem egy reggeli műsornál a hallgatók számára. Aztán természetesen jönnek a napi események, a napi hírek, a politika, ami természetesen nem maradhat ki, de ezért mondom, hogy szolgálni kell az embereket, ezért szolgálat a mi munkánk. Illetve az kellene, hogy legyen a mai napig. És remélem, hogy sokan gondolják ezt így.
És alázat.
És alázat, igen, hát az... Igen. Sokszor megkérdezték tőlem, hogy mit szeretnék én még csinálni a rádióban, hogy jó-jó, bemondó vagy, hát felolvasod a híreket, konferálod a zeneszámokat, bemondod, hogy hány óra, elmondod az időjárás jelentést. Mit szeretnél későbbiekben, mi szeretnél lenni, és mindig azt mondtam az első perctől kezdve és a mai napig is, hogy semmi, én bemondónak szegődtem, bemondó szeretnék lenni. Számomra a rádiós és televíziós munkában ez volt a legszebb feladat. Soha nem akartam híreket szerkeszteni, soha nem akartam kvázi műsort vezetni, én mindig bemondó akartam lenni, nekem az teljesen megfelelt.
És itt van most a Bónum TV. Mit csinál ott? Milyen élményei vannak?
A Bónum TV-ről csak csupa jót mondhatok. Néhány évvel ezelőtt, azt hiszem 6 évvel ezelőtt felhívott engem Jakab Péter, a Bónum Televízió vezetője. Ma már úgy hívjuk, hogy média missziós vezető. Még azt is elmondom, hogy közvetve, mert volt egy kollégája valamikor régebben, azt hiszem Esztergomban, az Esztergomi Televíziónál, Halász Zsuzsa, akit én nagyon-nagyon szeretek, és egy nagyon-nagyon tehetséges, nagyon tájékozott műsorvezető a mai napig a Kossuth Rádióban, és egyszer odajött hozzám Zsuzsa a folyosón, hogy te Gábor, van egy Bónum nevű televízió, mondom, igen, az Új Emberben szoktam látni, hogy Bónum Televízió műsora, és a vezetője megkért engem, hogy kérdezzem meg, hogy nem lenne kedved, ők szeretnék, ha te ott dolgoznál, de ő nem mert téged felhívni, hogy megadhatom-e a számodat. Hát mondom, természetesen, és akkor felhívott Jakab Péter, és azért hívott, hogy legyek akkor éppen 4 éves rádiónak a hangja, ami azt jelentette, hogy a spotokat elmondja, a bejelentkezéseket, reklám főcímeket, és amikor már oda kerültem, egy végtelenül kedves, baráti társaságban udvarias fiatalok voltak, akikkel nagyon ritkán lehet találkozni, akkor ja, itt van egy hír, nem mondanád el, csináljunk egy híradót, nem mondanád el, van egy szöveg, nem olvasnád, nem beszélgetnél valakivel, és akkor most már olyan sokféle műsort csinálok, ott nagyon szeretem őket, és szeretek ott dolgozni. De emellett mondom, még a Kossuth Rádióban és a Bartók Rádióban is dolgozom.
És vannak az előadóestek.
És vannak az előadóestek, amelyek nagyon fontosak az én életemben, és sajnos most a járvány miatt előadóesteket nem lehetett tartani. Én járom az országot, ahova hívnak, mindig elmegyek, és annak örülök a legjobban, hogyha visszahívnak valamiért, és ez hála a jó Istennek nagyon gyakran előfordul. De most én 3 hónapig hogy is mondjam, ennek a pandémiának az első felvonása alatt nem voltam bent a televízióban, a rádióban se nagyon lehetett bemenni. Felvételről dolgoztunk, meg otthonról dolgoztunk, meg már előző felvételeket játszottak le. És akkor megkérdezte tőlem Jakab Péter, hogy nem lenne kedvem otthon, a kertben néhány verset elmondani. És van egy nagyon kedves kolléganőm a Duna Televízióból, Horváth Adrien, ő a Duna Televíziónak volt a vezető operatőre, és személyesen is jó barátságban vagyunk, és felhívtam őt, hogy ketten vagyunk az udvaron, megfelelő távolságot szabályszerűen betartjuk, hogy vegyünk fel verseket, és ő is, meg én is nagyon-nagyon örültünk ennek, és hát nem is tudom, vagy 20 verset felvettünk, és azt azóta naponta többször adja a Bonum Televízió, és úgy hallom meg, aztán a közönséggel, ha találkozom, akkor nagyon szeretik, és ennek nagyon-nagyon örülök, tehát ezt az időszakot sem töltöttem haszontalanul, sőt, szívemnek nagyon kedves dolgot csináltam. De nagyon boldog vagyok, mert hosszú évek óta azt csinálhatom, amit szeretek, és amire azt hiszem, hogy hívást kaptam. Elsősorban természetesen Istentől. Például a rádióban, vagy a televízióban a média misszióra, és irodalmi estjeimmel is mindig Istent szeretném szolgálni. Mert hogy a szolgálaton van a hangsúly, a versmondást és a bemondói rádiós, televíziós munkámat is kezdetektől szolgálatnak tekintettem, és tekintem, hála jó Istennek, tekinthetem a mai napig is. Hogyha én az Istentől az íráshoz kaptam volna tehetséget, akkor úgy érnék, mint azok a költők, akiknek a verseit előadó estjeimen elmondom. És hogyha megszólaltatom egy kortárs költő, vagy egy 19.-20. században élt költő versét, mondjuk Jézusról és Máriáról, amire nagyon sok példa van az én estjeimben, akkor a 20. századi szöveg is a 2000 évvel ezelőtti tartalommal telítődik meg, és ezt általában mindig észre is veszik az emberek. És akkor esetleg megkérdezik, hogy ki írta ezt a gyönyörű verset, mondjam el, mert ugyan hallották a verset, de esetleg a költő nevét nem tudták megjegyezni. És azt mondhatom, hogy azokban a versekben is, amelyekben konkrétan ugyan nem említem Isten nevét, de azokban is mindig ott van az Isten. Arra törekszem az első versmondásomtól kezdve, talán most már egyre tudatosabban, mint fiatalkoromban, hogy olyan verseket válogassak az estjeimbe, amelyeket a költő olyankor írt, amikor a lelke ihletett állapotban volt Istentől, és amely vers megírásakor a jó Isten vezette az ő kezét, nekem pedig a szememet, hogy ezeket a verseket megtaláljam. Jézus az apostolokra bízta az evangélium terjesztését, én pedig a versekkel szeretném közelebb vinni az embereket az evangéliumhoz, a széphez, a jóhoz, a szeretethez, de hogy ez sikerüljön, természetesen nagyon sok esetben az embertelenre, az igazságtalanra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az emberek tudjanak ellene tenni, és megszűnjenek ezek az igazságtalanságok, ezek a rettenetes dolgok, amik bizony szép számmal vannak a mai életünkben.
Köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Mohai Gábor előadó művésszel, rádiós bemondóval Jancski Viktória beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert, s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, Megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.